Jézusról mondja a Biblia, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. A Kolossé levél első részének 16 és 17. versével köszöntök, nagyon sok szeretettel mindenkit, foglaljunk helyet. Laminin. Ezt a szót lehet, hogy nem csak nekem ismeretlen. 2-3 héttel ezelőtt még nem nagyon tudtam, hogy ez pontosan mit jelent. És akkor láttam talán nem egyedül az itt lévők közül egy kis ismertetőt, amiben elmagyarázták, hogy mi is ez a laminin. A laminin, ez egy nagyon fontos alkotó része a szervezetünknek. Ez egy olyan úgynevezett sejtadhéziós molekula, amely azért felelős, hogy összeragassza a különböző sejteket. És nagyon sok van belőle a szervezetünkben, és eddig nem is lenne érdekes, onnantól kezdve lesz érdekes, amikor megnézzük, hogy ennek milyen formája van. És hogyha nem hisznek nekem, akkor nem hisznek nekem, akkor a keresőbe, az interneten üssétek be, és nézzétek meg, hogy milyen formája van. Olyan formája van, mint ott a Golgotai kereszten, ott azon az elhagyott kőbánya melletti szemétdombon álló alakzatok kereszt formája van. Kereszt. És gyakorlatilag ez a kereszt már az ember megalkotásakor. Tehát Isten már úgy talált ki bennünket, hogy egy ilyen kis jel, egy ilyen nagyon fontos részünket szimbolizáló egységként ez a jel bennünk legyen. És amikor ezt a verset olvassuk így bevezetőként, hogy minden ő benne áll fel, már mint Krisztusban, hogy ő már a világ kezdeténél ott van, amit sokszor nagyon nehéz nekünk elképzelni, elhinnünk, akkor ez egy ilyen helyes kis jel, egy kis összefüggés, ami segíthet abban, hogy talán ezt a részét is megértsük, és talán jobban átéljük azt, hogy az Istennek milyen nagyszerű terve volt már ott, akkor a teremtés pillanatában előre látta azt, hogy ő hogyan fog minket megmenekíteni. És ez milyen nagyszerű, és milyen jó, hogy ma délután is ezt ünnepelhetjük, és hogy ezért vagyunk itt. Mert hogyha ez nem lenne, ezek a kis keresztek bennünk, ha nem lennének ezek a keresztek, akkor most nem lenne miért itt lennünk. De itt lehetünk, dicsőíthetjük az Urunkat, a zenészekkel, hallgathatjuk az ige hirdetés, amely Krisztusról fog szólni, és együtt lehetünk közösségben. Így legyünk a mai napon is, ezen a szép napon.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy a szívünkben újra és újra megszületik a vágy, hogy hozzád közelebb kerüljünk. A te szent lelked által kérünk, hogy üresítsd meg a szívünket, hogy minél jobban rá tudjunk figyelni, és hogy a te ígéd ott otthonra találjon, és a mindennapokba magunkkal tudjuk vinni, megvalósítani a te erőddel. Az Úr Jézusért kérünk. Amen.
Thank you. A mi segítségünk és a mi együttlétünk megáldása, megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, és vigyük Isten elé a szívünket. Drága megfeszített és feltámadott Úr Jézus Krisztus, azért jöttünk most a te színed elé, hogy a te nevedet imádjuk, téged tiszteljünk, téged ünnepeljünk. Úrunk, olyan nagy öröm van a szívünkben azért, mert ismerhetünk téged, azért, mert te elfogadott tőlünk a te dicséretedet. Minden okod meglenne rá, hogy elfordítsad a füledet, hogy ne vegyél figyelembe bennünket. Sokszor olyan sokat vétkeztünk csak az elmúlt héten is, hogy egyáltalán nem kellene, hogy te meghallgassál bennünket, hogy vállaljad a közösséget. De most mégis azért örvendezünk, és azért dicsérünk téged, Urunk, mert mindent megtettél azért, hogy közösségünk lehessen veled. Áldunk a keresztnek a csodájáért, áldunk azért a fantasztikus megoldásért, amelyet csak Isten találhatott ki, senki más, ahogyan te az elveszett és elbukott bűnében halott embert megkerested, ahogyan nekünk is személyesen utánunk nyúltál. Dicsérünk téged, Urunk, azért, mert te ezt tökéletesen elvégezted. Áldunk, hogy most már nem csak erre a megoldásra tekinthetünk vissza, hanem már láthatjuk a folytatást is, hogy te a nagy műved után feltámadtál, most is élsz, ma is megszólítható vagy a számunkra, ma is kész vagy, és szeretnél az életünkbe lépni. Dicsérünk téged ezért, Urunk, és szeretnénk most ebbe a közösségbe, ebbe a jelenlétbe belépni most itt előtted. Köszönjük, hogy te hívtál, vártál bennünket erre a mai délutánra. Köszönjük, hogy a te lelked adta a szívünkbe a vágyat, hogy jöjjünk hozzád. Kérünk téged, hogy most valóban a te lelked által legyél itt közöttünk, te gazdagítsál meg a te jelenléteddel, töltsél föl bennünket, mondd azt, amire most igazán szükségünk van. Hozzuk eléd a szívünket, minden kérdésével, kételjével, örömével, bánatával együtt. Úrunk, szeretnénk teljesen megnyílni előtted, és kérünk, valósulhasson meg ez a közösség. Köszönjük, hogy te ezért jössz, ezzel szeretnél megajándékozni. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, ahogy Isten megszólít bennünket az ő igéjéből. Márk evangéliumának a 10. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 17. verssel kezdődően. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg mást, tiszteld apádat és anyádat. Ez pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Csak két verset szeretnék újra olvasni ebből a történetből. Az első kettőt, amelyről szeretnék bővebben beszélni. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Azt hiszem, hogy sokunk számára talán már régóta ismerős ez a történet. Ez egy jól ismert történetnek, talán egy kevésbé ismert szakasza, amelyet most másodszor is felolvastam. Megmondom őszintén, hogy nekem sokáig problémás is volt ez a két vers ebben a történetben. Nem értettem, hogy Jézus vajon miért mondja ezt? Miért zárkózik el ez elől a kedves megszólítás elől? Azt hiszem, hogy a kérdés az az, hogy kicsoda Jézus. Jézus személye az, ami most itt ennek a két versnek alapján a középpontban kell, hogy álljon ezen a mai délutánon előttünk. A gyülekezetünkben van egy olyan kurzus, amelyet most már évek óta folytatunk. Egészen kívülállók számára lett kialakítva, az a neve, hogy keresztkérdések. Úgy lett a kurzus felépítve, hogy mindenki számára emészthető legyen. Nem kell semmiféle egyházi múlt vagy gyülekezeti ismeret ahhoz, hogy az ember érthesse, fölvehesse a fonalat. Teljesen kívülállók számára lett kitalálva ez a kurzus. És hála Istennek évről évre újra és újra jönnek emberek, jönnek érdeklődők, akik szeretnének megismerkedni Jézussal. Na persze nem mindenki ezzel a szándékkal jön. Lehet, hogy valaki csak kereszteltetni szeretne, lehet, hogy valakik házasodni szeretnének. Mi pedig kérjük őket, hogy ha módjukban áll, akkor csatlakozzanak be egy ilyen felfedező útra, és nézzék is meg, hogy ki az a Jézus, akivel ők most ismerkedni fognak. És nagyon örülünk neki, hogy újra és újra vannak jelentkezők, akik jelentkeznek erre a kurzusra. És a tematika úgy lett fölépítve, hogy időről időre, beszélgetések formájában rákérdezünk arra, hogy kicsoda Jézus a te számodra. Persze megkérdezzük ezt mindjárt az elején, mikor valaki megérkezik első alkalommal egy ilyen együttlétre, de aztán a tíz alkalmas tanfolyam során újra és újra szembe kell nézni ezzel a kérdéssel, hogy most, ahol most éppen te tartasz, kicsoda Jézus a te számodra? Fogalmazd meg! Mondd ki! És nagyon érdekes válaszokat szoktunk kapni. A leggyakoribb válaszok ezek, ő az én tanítóm, ő az én példaképem, ő az útmutatóm, ő az, aki a lépéseimet igazgatja, aki megmutatja nekem, hogy hogyan tudom jól élni az életemet. Ilyen és ehhez hasonló válaszok szoktak érkezni erre a kérdésre, kicsoda Jézus a te számodra? Azt hiszem, hogy ennek a mai igének a tanúsága az, hogy Jézus ennél többet szeretne. Jézusnak az a szándéka, hogy ne csak így nézzünk rá. Előfordulhat, hogy ennél többet gondolunk Jézusról. Hiszem és vallom, hogy nagyon sokan vagyunk most együtt, akiknek ennél többet jelent Jézus. De hogyha ennél többet képviselünk róla, hogyha az emberekkel beszélgetve kiderül az, hogy számunkra Jézus ennél több, akkor nagyon gyakran találkozhatunk azzal a kérdéssel, akár kimondva, akár kimondatlanul, mint hogyha valaki megszólítana bennünket, és azt mondaná, hogy ki vagy te, kedves keresztjén barátom, hogy azt mondod, hogy a keresztjéneknek van igazuk. Hogy lehetsz ennyire kizárólagos? Hát annyiféle vélemény van az élet nagy kérdéseiről, annyiféle filozófia, olyan sok mély gondolat. Miért gondolod, hogy éppen pont a keresztjéneknek van igazuk? Hogy mondhatja a kereszténység azt, hogy rajtuk kívül az élet legfontosabb kérdéseivel kapcsolatban mások tévednek? Napjainkban sokkal divatosabb az a gondolkodás, hogy mindenkinek igaza van. Igazam van nekem is, igazam van annak is, aki pont az ellenkezőjét mondja, mint amit én mondok. Részigazságok vannak csak. Nagyon népszerű filozófia ez ma. Senki nem ismeri a teljes igazságot, mindenki csak bizonyos elemeit. Minden vallásban egy pici igazság részletet megtalálunk, és milyen jó, hogy van sok vallás, mert hogyha sokat egymás mellé tesszük, akkor talán megismerhetjük a nagy igazságot is. Jézus pedig szeretne egy komoly választás elé állítani ezen a mai délutánon bennünket. Jézus máshogy látja. Ő az elé, a választás elé szeretne állítani bennünket, amely önmagával kapcsolatos. Hogyan viszonyulunk hozzá? Hogyan tekintünk őre? Kicsoda ő a mi számunkra? Hadd mondjam azt, hogy Jézusnak vannak, idézőjelben mondom csak, hogy független pártolói. Olyan emberek, akik Jézustól nem szeretnének igazából semmi különösebbet, nagyon jól megvan az életük Jézus nélkül is, de mégis elismerik sok szempontból az ő életét, az ő munkásságát. Nagyon érdekes, hogy a különböző világvallások is valamilyen módon integrálják, beépítik Jézust. Az iszlám is, a buddhizmus is, és még talán sokáig lehetne sorolni, miféle vallási irányzatok elismerőleg szólnak Jézusról. Úgy beszélnek róla, mint aki egy példakép, valaki, aki ismert az igazságot, akinek egészen tiszteletreméltó tanításai voltak, aki olyan dolgokat fogalmazott meg, amik talán egészen páratlanok. Jézus egy a többi közül. Igaza van Jézusnak, de mégse ragadjuk ki onnan. És nagyon népszerű ez a gondolkodás. Jézus egy a többi közül, bármilyen nagy igazságokat is mondott ő ki, ne emeljük a többiek fölé. Megfér Jézus a többi vallás alapító között is. Egy alkalommal, nem tudom már milyen szándékkal kutattam az interneten, de valahogy egy olyan oldalra jutottam, ahol gátlástalanul lehetett kérdezni név nélkül, és aki pedig szeretett volna, név nélkül válaszolhatott rá. Hát ennél jobb lehetőség nincs is. Mindenki teljesen őszintén elmondhatja a saját véleményét. És az eredeti kérdés igazából az volt, hogy tudott-e Jézus írni és olvasni? Valaki megkérdezte ezt egy ilyen fórumon, és nagyon érdekes válaszok jöttek. Az értelmes hozzászólásokat most nem sorolnám, nem húzom azzal az időt, de valóban voltak, akik konkrétan igehelyekre hivatkozva szépen leírták, hogy Jézus tudott olvasni, mert hogy a Szentírás leírja, hogy Jézus fölállt a zsinagógában és olvasott. Több ilyen értékes válasz is érkezett, és a sorba egyszer csak megbújt egy nagyon érdekes hozzászólás, amely így fogalmaz. Jézus életének van egy olyan része, amelyet Indiában töltött. Vannak ottani feljegyzések, vannak róla templomi falrészlet maradványok, hogy volt avatott neve, és tanult védikus filozófiát is. Szóval valószínűleg nem csak a saját nyelvén beszélt és írt. Valaki ezek után vitatkozott vele, hogy nem osztja ezeket a nézeteket, és az illető megint válaszol. A keresztre feszítése alatt olyan módon volt a csípője köré tekerve az anyag, ahogyan az indiai jogik is használják. Elszorít bizonyos akupunktúrás pontokat, amely csökkenti a fájdalmat. Valamint olyan misztikus képességei voltak, amelyek felébresztését csak a hinduk tanításai tartalmazzák. És Jézus nem ilyen képességekkel született. Már csak nagyon szelíden és alázatosan válaszol ismét az előző erre. Nem volt az anyag a csípőjén, teljesen mesztelenül feszítették keresztre az embereket, csak hát ezt nem így szokták lefesteni. Mikor ilyen hozzászólásokat olvas az ember, akkor gondolkodik el, hogy micsoda káosz lehet az emberek fejében, és mennyire beleillik egyes gondolkodók számára Jézus a sorba. Itt is van egy kis igazság, ott is van egy kis igazság. A hinduizmusban is van egy kis igazság, a buddhizmusban is van egy kis igazság, Jézus is odailleszthetjük a sorba. És úgy tűnik, hogy Jézus nem osztja ezeket a nézeteket. Nagyon szemléletesen ír erről C.S. Lewis, erről a fajta szemléletről a Narnia krónikáiban. Csak egy rövid beszélgetést szeretnék felolvasni. Akkor zajlik ez a beszélgetés, mikor az egyik főhős azt a feladatot kapja, hogy bizonyos egylábú manókat, törpéket győzzön meg arról, hogy nem is néznek ki olyan rosszul, mint amilyennek ők gondolják magukat. Annyi előzménye van a történetnek, hogy van egy vezetőjük, aki nagyon a hatás alatt tart mindenki mást, és az összes többi csak az ő véleményét szajkozza, és mindenben igazat adnak neki. gyügyüknek hívják egyébként ezeket a törpéket. Őszintén sajnálatosak vagyunk, kezdte a vezérgyügyű, de nem részesíthetünk abban az örömben, hogy megláthass bennünket elcsúfításunk előtti formánkban. El se hinnéd, mekkora a különbség. Bizony ez az igazság, mert bizony most dögrondák vagyunk. Nincs mit szépíteni. Na nekünk elhiheted. Azok vagyunk, főnök, dögrondák, visszhangozták a többiek. Jól mondtad, jól mondtad. Szerintem meg egyáltalán nem, kiabált Lucy, hogy meghallják, amit mond. Szerintem jól néztek ki. Halljuk, halljuk, kiabálták az egylábúak. Nagy igazságod van, kislány. Mi aztán igazán jól nézünk ki. Nálunk fesebb népséget keresve sem találnál. Mindezt teljes természetességgel mondták, fel sem merült bennük, korábban épp az ellenkezőit állították. Azt mondja a leányka, magyarázta a vezér egylábú, mennyire jól néztünk ki, mielőtt elcsúfítottak minket. Igaz, főnök, igaz, kántálták a többiek. Pontosan ezt mondta, mi magunk is hallottuk, hogy ezt mondta. De nem ezt mondtam, ordította Lucy. Azt mondtam, most néztek ki jól. Halljátok? Ugye igazam van, mondta a vezér egylábú. Mondja, hogy akkor voltunk csinosak. Mindkettőnek igaza van, mindkettőnek igaza van, kiáltozták a gyügyük. Micsoda eszes páros. Mindig igazuk van, nem is mondhatták volna jobban. Tehát én pont az ellenkezőit állítottam, mint ő. Lucy türelmetlenül dobbantott. Ahogy mondod, kislány, ahogy mondod, zengték az egylábúak. Az ellenkezője az az igazi. Csak így tovább, csak így tovább. Igaz valami, és igaz a teljesen ellenkezője is. Jézusról lehet mondani, hogy igaz, és közben, amit mond, azt meg nem fogadjuk el. Már csak egy dolgot szeretnék felolvasni, szintén C.S. Lewis egy másik könyvében a következőképpen foglalja ezt össze. Idézi nagyon sokak gondolatát. Kész vagyok elfogadni Jézust, mint nagy erkölcsi tanítót. De nem fogadom el állítását, hogy Isten. Ez az, amit nem mondhatunk. Olyas valaki, aki csupán ember volt, ám olyanokat állított, mint Jézus, nem lenne nagy erkölcsi tanítómester. Az vagy eszelős volna, egy szinten azzal, aki magát budjantott tojásnak tartja, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell. Vagy Isten fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, és valami annál is rosszabb. Bezárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. Azt hiszem, hogy ez az a nagy választás, amivel Jézus szembesíteni akar bennünket. Jó mester! Így megy oda ez a fiatalember Jézushoz. Mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet? És ez a gondolat, ami nekem mindig problémát okozott ezt az igeszakaszt olvasva, hogy Jézus teljesen elzárkózik ettől a megszólítástól. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Hát akkor Jézus nem jó? Akkor mégsem jó. Pedig a Szentírás, mintha ezt tanítaná. Ezt tanultuk gyerekkorunkban, ezt tanítjuk most is a hittanosainknak. Még a világvallások, amelyek más nézeteket képviselnek, mint Jézus, még ők is elismerik, hogy Jézus jó volt. Maga a Szentírás mondja, hogy Jézus olyan valaki volt, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Hát akkor Jézus nem volt jó? De igen, azt gondolom, hogy igen, a Szentírás nagyon határozottan és ellentmondást nem tűrően tanítja és képviseli ezt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia volt, bűntelenül élte itt a földön az életét, makulátlan, gyönyörű, tiszta életet élt. Szent volt fönt a mennyben, és testetöltése után itt a földön is szentként élte az életét. Soha egy pillanatra sem szennyeződött be semmiféle bűnnel. Na akkor hát miért mondja Jézus, hogy nem mondhatja jónak őt ez az ember? Azt hiszem, hogy Jézus egy nagyon fontos leckét szeretne megtanítani. Csak akkor mondhatod, hogy Jézus jó, hogyha ő maga Isten. Azt mondja Jézus, senki sem jó az egy Istenen kívül. Mint hogyha egy nagy felkiáltójel lenne ennek a fiatalembernek. Te jónak mondasz engem, de vigyázz, ezt nem teheted meg következmények nélkül. Ha azt mondod, hogy jó vagyok, akkor azt is mondanod kell, hogy én magam vagyok az egy Isten. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy Jézusnak szépek a tanításai, jók a tettei, és közben semlegesek maradunk iránta. Ettől Jézus maga az, aki elzárkózik. Nagyon határozottan ebben a beszélgetésben. Nagyon tetszenek nekem Luisnak a gondolatai. És szerintem hűen adja vissza Jézusnak ezt a kihívását, vagy felhívását. Gondold végig, testvérem, hogyan akarsz a Jézushoz viszonyulni. Vagy elveted őt. Luis egyébként kifejti a gondolatot, hogy háromféleképpen lehet őt elvetni. Jézus tekinthetjük hazugnak, tekinthetjük őrültnek, vagy pedig ha nem vetjük előt, akkor pedig muszáj, hogy a másik módon közeledjünk hozzá, leborulunk előtte, és Istennek valljuk. Nem csak úgy általában véve Istennek, hanem saját személyes urunknak. Ő Isten akar lenni, élet és halál ura akar lenni, ami számunkra is. Ő akar lenni a végső reményed, ő akar lenni a bizalmasod, ő akar lenni a döntéseid meghatározója. És hadd mondjam, testvérek, hogy ő mindent megtett azért, hogy ez is lehessen. Ott a kereszten áthidalta azt a nagy szakadékot, ami elválasztott tőle egészen eddig. Ő mindent megtett azért, hogy megvalósulhasson ez. Hogy most már valóban Istenként, saját megváltó urunkként fogadhassuk őt el. Hogy ilyen módon beléphessen az életünkbe. Isten szeretne lenni. Nem csak egy tanító, nem csak tanácsadó, nem csak a lépéseinknek az irányítója, hanem maga az élő Isten. A gazdag ifjúnak a pénz volt az Istene. Ez kiderül ebből a történetből. Fontosabb volt Jézusnál, fontosabb volt az élő Istennél. Nem tudott lemondani róla. Ez a történet viszont hadd legyen olyan szempontból is elgondolkodtató, hogy gondoljuk végig, hogy vajon nekünk van-e olyan dolog, amiről mi nem tudunk lemondani. Esetleg az igazságunk, mindig enyém legyen az utolsó szó, esetleg egy régi sérelmem, vagy egy új. Ezt azért mégsem lehet csak úgy elengedni. Esetleg a döntéshez való jogom, már pedig szeretném én alakítani a saját életemet. Esetleg az időm, esetleg az energiám, az erőm, nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, mire szánjam az időmet, mire szánjam a pénzemet. Nagyon sok területe van az életnek, de ha van olyan ezek közül, amelyekről nem tudunk Jézusért lemondani, akkor nagyon gyanús, hogy ez a valami, ez istenebb a számunkra Jézusnál. Jézus pedig Isten, és nekünk is Isten akar lenni. Követést kér tőlünk is. A gazdag ifjúnak is ezt mondta. Miután megszabadultál a jelenlegi Istenettől, eladod a vagyonodat, gyere és kövess engem. Hát nekünk is ezt mondja, gyere és kövess engem. Méghozzá teljes és feltétel nélküli követést kér. Olyan könnyű erről így általánosságban beszélni, de hogyha ennek átérezzük egyszer a súlyát, vagy hogyha már kerültünk olyan szituációba, amikor konkrétan le kellett mondanunk dolgokról, akkor az egészen más. Számomra talán mindörökké hatalmasnak példaképek lesznek ezen a területen a szüleim, akik egy jól működő vegyes kereskedést üzemeltettek, amíg nem ismerték Jézust. És nagyon jól ment az üzlet. A házunk alaksorában volt ez berendezve, és emlékszem, hogy a reggelenként a lépcsőlejárón egészen a kapuig állt a sor, nem csak az üzletben az ajtóig, hanem egészen föl a lépcsőn, majd a kapunk kívül a kerítésnél bekanyarodott a sor. Nagyon jól ment az üzlet akkor, és tudtunk egy bizonyos életszínvonalon élni. Egészen addig ment ez, amíg egy csendes hétre el nem jutott édesanyám, és édesapám megy egy másikra, és Jézus meg nem ragadta az életüket. És onnantól kezdve egyszer csak kinyílt a szemük. És látták, hogy ha ők valóban következetesen szeretnék Jézust követni, akkor egészen máshogy kell a mindennapi dolgokat is intézni. Onnantól kezdve elkezdtek pénztárgépet ütni, mindenről számlát adni és számlát szerezni, és nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy ezt ilyen körülmények között, ilyen adókulcsokkal nem lehetett folytatni. És ott volt a nagy kérdés, hogy akkor most a családnak a megélhetésével mi lesz? Én szeretnélek követni téged, Úr Jézus, de mi lesz a családdal? Mi lesz a gyerekekkel? És valóban nem lehetett messzire előre látni. Azért nagy példaképek számomra a szüleim, mert volt bátorságuk és hitük ahhoz, hogy megmerték lépni. Azt, hogy akkor is Jézust követik, hogyha nem látják, hogy merre vezet a jövő pontosan. És hát az történt, amire számítani lehetett. Egy idő után fogytak a vevők, üresedtek a polcok, és néhány hónap után muszáj volt bezárni az üzletet. Nem lehetett tovább folytatni. És a nagy kérdés, hogy mi lesz akkor a családdal, mi lesz a betevő falatta, mi lesz a gyerekekkel, hát mindezt Istenre bízták. És nagy örömmel mondhatom, hogy élünk és virulunk mindannyian. Isten gondoskodott rólunk. Nem úgy élünk, és nem azok között a körülmények között, nem úgy éltünk már utána, mint azelőtt, de soha semmiben nem szenvedtünk hiányt. Az Isten mindig kirendelte, amire szükségünk volt. Azt hiszem, hogy a teljes és feltétel nélküli követés az valami hasonló. Akkor is követem Jézust, oda is követem őt, ahol nem látom egészen, hogy hogyan alakul majd az életem. Hát erre hív bennünket. Kívánok nagyon sok erőt Jézusnak ehhez a követéséhez. És hogyha így követjük őt, akkor azt hiszem, hogy nem kell félnünk a kizárólagosságtól. Mondhatják, hogy a keresztények kizárólagosak, esetleg mondhatják, hogy beképzeltek, azt hiszik, hogy náluk van az igazság. Na de Jézus azt mondja, hogy ő az igazság. Hogyha Jézusról ezt hisszük, és így követjük őt, akkor nem kell félnünk ettől, a megbélyegzéstől. Ezt lehet hinni, és lehet képviselni. Hirdethetjük az életünkkel, az lenne a legjobb, bárcsak így lenne, hogyha az életünk is erről beszélne, Jézust követni feltétel nélkül minden áron, akkor is, ha nem látom, hova vezet. És ha megkérdeznek Jézusról, akkor vallhatjuk, hogy ő ilyen urunk nekünk. Hát dicsérjük tovább így Jézus Krisztust, az életünkkel, a szavainkkal, és majd most az Isten tiszteletünk folytatásában az énekeinkkel is. Csendesedjünk el most, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert a te ígédből te megismerhető vagy. és soha nem tudnánk kitalálni, hogy ki is vagy te, milyen is vagy te, hogyha te nem lépnél így közel hozzánk. De köszönjük a te szavadat, és köszönjük, hogy te kijelented magadat nekünk. Urunk, kérünk, bocsásd meg, amikor olyan közömbösen viseltetünk irántad. Bocsásd meg azt, amikor csak követni szeretnénk téged, és amikor csak az útmutatásaid, a leírt parancsok, azok, amikben járni szeretnénk. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor elég nekünk a tanításod is, és sokszor nem értjük, és nem látjuk azt, hogy ki is vagy te igazából, mi az, amit valójában értünk tettél. Bocsásd meg azt is, amikor csak a szánkkal hiszük és valljuk, hogy te a mi megváltónk vagy, te az élet fejedelme és ura vagy. Bocsásd meg, hogyha csak a szánkkal vallunk téged urunknak. Kérünk téged, hogy végezz el bennünk, hogy ne legyen olyan napja az életünknek, amikor meg tudunk feledkezni arról, hogy te valóban Úr vagy, valóban Isten vagy. Neked jár minden tisztelet itt ezen a földön és az égen. Szeretnénk, hogyha a szívünk érted dobogna. Szeretnénk, hogyha a szánk a rólad való bizonságtétellel lehetne tele. És szeretnénk, ha elvégeznéd bennünk azt is, hogy a döntéseinket is tudjuk úgy meghozni, hogy nem mi mérlegeljünk, nem is súlyozzunk, hanem tudjuk a te útmutatásodat, a te bölcsességedet kérni, és tudjunk téged akkor is követni, hogyha nem látjuk, hogy pontosan hogyan alakul az életünk. Szeretnénk hinni és bízni benned, Úr Jézus. Kérünk, hogy végezz el ezt bennünk. Szeretnénk feltétel nélkül téged követni. Amen.
Thank you. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet ezen a délutánon, és szeretettel köszöntöm vendég ige hirdetőnket, Nagyvért Tibort, aki a Káposztásmegyeri gyülekezetbe osztott lelkipásztoraként érkezett közénk. Egyébként Póton lakik a családjával, feleségével és két kisgyermekével. Azt említettem még, amikor kérdeztem, hogy mit mondhatok erről, hogy szeret horgászni. És hát azt hiszem, hogy aki főállású ember halászként dolgozik, annak nem olyan rossz hobbi a horgászat. Mindenféle formában ezt ő űzi. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönjük az ígéretét, szolgálatát, és Isten áldását kívánjuk további szolgálatodra, családodra, gyülekezet életére. Hirdetéseket mondanék. Az egyik, az első az az, hogy holnap is, hónap első hétfőjén dolgozók bibliaóráját tartjuk itt a gyülekezetben, a gyülekezeti házban este 7 órakor. Szeretettel várunk erre minden érdeklődőt. Hirdetem, hogy nem sokára, ezt talán nem tőlem halljuk először, hogy közeledik az adóbevallás határideje, és ezzel együtt az 1%-okról is lehet rendelkezni. Aki szeretné ezt az 1%-ot felajánlani a gyülekezet alapítványa, a Keskeny úton alapítvány számára, ezt megteheti, és erről, ennek az adószámáról találunk egy kis papírt ott hátul a kijáratnál, ezt is el lehet venni. Illetve még valamit el lehet venni a kijáratnál, egy programfüzetet, ugyanis 2 hét múlva, hétvégén kerül megrendezésre a 9. református zenei fesztivál, illetve a református egység ünnepe sok és sokféle programmal. Aki érdekel bővebben, és szeretne ezen részt venni, vagy valamelyik programon, itt a kijáratnál a programfüzetet elvet, és akkor abban lehet böngészni, hogy mi az, amire szívesen elmenne. És végül, de nem utolsó sorban hirdetem azt, hogy nem ért véget még ez az alkalom a számunkra. Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretett vendégség keretében lehetünk együtt, és beszélgethetünk még némi harapnivaló, innivaló mellett tovább is. Fennállva fogadjuk Isten áldását, és aztán énekeljük is el közösen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek megtartó, megőrző közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Yeah.
Köszönöm.